Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból, az Ő tette szent palástját vállaimra című műsorunkban. Egy újabb meghívott papbácsi van jelen, akivel egy kicsit lemegyünk a szív mélységeibe. Ő nem más, mint Pék Sándor atya, szeretettel köszöntelek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek, mint téged, mint a kedves rádió hallgatókat is.
Megkérlek szépen most egy picit, akkor mutatkozzál be, úgyhogy gyerekkorodtól kezdve, hogy hol születtél, melyik faluba, és gyerekkorodban érezted-e ezt a papi hivatást? Volt-e ideálod, aki miatt elindultál a papi pályára, vagy csak ez később jött be az életed folyamán?
Nagyváradon születtem, viszont a gyermekkorom vallásosságát Köröstarján határozta meg. Édesapám szülei Köröstarjánban éltek. Viszonylag kicsi voltam, amikor aztán elhaltak, sajnos, nyugodjanak békében, viszont a szülők megőrizték a házat, édesapám családi házát, és a nyarakat szinte kivétel nélkül ott töltöttük. De a vakáció első napjától annak utolsó napjáig. És nyár, és nem csak. És egy hagyományos vallásosságot élő derék nép élt, akiknek akkor Kis Albert, Berci atya volt a plébánosuk. No, ez az idő számomra meghatározó volt, mint Köröstarjának az a nagyon-nagyon biztonságot teremtő, nem is kérdés, hogy megyünk a templomba, vagy nem is kérdés, hogy hiszünk az Istenbe, vagy nem is kérdés, hogy ünnep van meg, hát nem is kérdés, hogy hogyan, mit kell csinálni. Egy ilyen nagyon biztonságos, konkrét világnak éltem meg, amiben nagyon jól éreztem magam, és nagyon szerettem ott lenni, és nagyon szerettem hétköznap minisztrálni, és nagyon meghatározó ezen túl, tehát a közösségnek ez az elkötelezettsége, vagy ez a nyilvánvaló vallásossága. Tehát ezen túl egy másik meghatározó dolog volt Perci atyának, Kis Albertnek a személyát. Maximálisan felnéztem rá, tehát óriási dolog volt, hogyha megmoshattam az autóját, vagy megmoshattuk a kocsiját. Egy piros Dacia volt, soha nem felejtem el. De a legszebb a nyárban az volt, amikor megkért, hogy mossuk meg a kocsiját. Tehát nem, hogy ő adjon valamit, azért én képes lettem volna fizetni, az egy olyan nagyon nagy dolog volt számomra, és hát édesapámnak a testvére, ő volt a házvezetőnő annak idején, ott a Köröstarjáni plébánián, ami azt jelentette, hogy volt kis bejárásom, vagy volt kis betekintésem ebbe a világba, a plébániába, illetve egy akkori plébánosnak az életébe. Anélkül, hogy én gondoltam volna arra, de hát az engem nagyon bevonzott. Az engem nagyon-nagyon megérintett, az engem nagyon megpecsételt. Anélkül, hogy igazából akkor én még a papságon gondolkodtam volna, valahol ott maradt bennem az, hogy hát nem is kérdés, hogy mi leszek. Hát én tudom, itt, ilyesmi, valami, ez, hát ennél nincs szebb, ennél nincs több, ennél nincs nagyobb.
Az általános iskolát és a középiskolát is Nagyváradon végezted?
Igen, az általános iskolát azt itt nagyon közel a Mária Rádióhoz, a 11-es iskolában végeztem. A 6. osztályos voltam, amikor megbukott a kommunista rendszer, és ott persze addig nem volt az iskolában hittanóra, de Tarjánból már magamba szívtam nagyon-nagyon sok mindent, úgyhogy amikor elkezdték a hittan tanítani az iskolába, emlékszem, hát egybe gyűltünk egy terembe mindenki, aki katolikus volt, de hogy csalódott voltam, mert nekem nem mondtak semmi újat. Én mind nagyjából ott tudtam, amit ott a városiak figyeltek, hát ez már igen. Tehát itt voltam az iskolában, a 11-es általános iskolában Nagyváradon, utána pedig, mivel az úgy bennem fejlődött, nem is volt kérdés, hogy a Szent Lászlóba jelentkezek, az akkor indult. Mi voltunk a második generáció, és ó, az is gyönyörű volt, gyönyörűséges volt. Egészen pici volt az iskola. Hát amikor én 9-es voltam, még csak rajtam kívül 10-esek
voltak. Ez hányba volt?
96-ban érettségiztünk, tehát 92-ben így van. Igen, a számok azok nekem második unokatestvéreim, csak nem első. Igen, tehát 92 valóban, tehát igen. És akkor utána jöttek a 9-esek, akkor már volt 6 osztály, aztán, amikor a mi 12-esek voltunk, vagy 10-esek, már megvolt a 8 osztály. Tehát 8 osztály az olyan volt, mint egy nagyobb család, tehát mindenki mindenkit ismert, és nagyon örülök annak, hogy oda jártam. Tehát nem csak a tanulmányok szempontjából, mert nagyon jó tanárok voltak egyébként, akik az Adiból, meg más iskolákból jártak betanítani, mert nem lehetett katedrájuk, hiszen annyira kevés gyerek volt. És persze olyan tanárok jöttek el tanítani, akik párhuzamosan egyébként a Szent László meg a Lóránd Fiba, akiknek ez motiváció volt. Tehát legyen szó reformátusokról vagy katolikusokról, tehát olyan katolikus adis vagy eminescus tanár indult el, vagy vállalt órákat a Szent László vagy Lóránd Fiba, akinek ez tényleg meggyőződésből volt fontos. Tehát olyan emberek voltak akkor ott a tanárok.
Akkor volt akire felnézni, és
egyébként szerintem mindenképpen, igen, de mindenképpen, de ez is egy olyan ajándék volt egy pár évvel a kommunizmus után, hogy ezek a derékemberek akkor oda állhattak az egyháznak az ügyéhez, és tényleg, szóval, amit ezzel mondani akarok, hogy egy millió, tehát egy nagyon érdekes, nem is tudom megfogalmazni, milyen hangulat volt a Szent László iskolában. Tehát egy nagyon-nagyon jó hangulat. Szóval például csak egy példa, ugye, mi annak úgy kezdtük a napot, hogy mint ti. 7:30 volt a mise. Utána mentünk 8-ra az órára. De hát nem hiányzott senki a miséről. Tehát, és nem emlékszem, hogy ezt tehát nagyon számon kérték volna. Ez így volt. 7:30 mise, 8-kor kezdődik az iskola is. Nekem is nem is volt.
Tehát ilyen bentlakásos volt?
Nem, volt bentlakás is, persze, de hát én innen mentem helyben minden nap suliba, két villamos megállót. Csak hogy mondjam neked, tehát, hogy nem volt kérdés, téma, ez így volt. És ment mindenki, és jó volt. Tehát, hogy igen, ez meghatározta. Szóval ez volt a hangulata az iskolának. Nagyon-nagyon jó hangulat volt. Nagyon jó hangulat.
És akkor mikor volt az a pillanat, amikor eldöntötted, hogy akkor én most pap akarok lenni?
Egy folyamat volt igazából. Tehát voltak helyzetek, amikor ugye rákérdeztek, és kimondtam a számmal, hogy én azt gondolom, hogy pap szeretnék lenni. Viszont érettségi előtt, akkor már ennek kezdett úgy súlya lenni számomra is. Nagyon nagy súlya. Hogy akkor én a számmal mondtam eddig, de hogy meg kellett nézem, hogy a szívemben is ez van, és hogy az Isten is ezt akarja, vagy ezt csak én gondolom, vagy akarom, vagy mondom. És ez nagyon ráült a vállamra. Olyannyira, hogy csak ezzel foglalkoztam az érettségi előtt, hónapokon keresztül. Csak ezért imádkoztam, csak ezen töprengtem. És én azt mondom, hogy akkor velem történt egy csoda, vagy nevezz mindenki annak, aminek akarja, de tudom, a helyét is sokszor el szoktam oda menni. A Barátok templomának az egyik mellékoltár előtt, a Szent Háromság mellékoltár előtt térdeltem, rózsafűzért imádkoztam, még a tizedre is emlékszem, és közben mise volt a templomba, és én nem a misére figyeltem egyáltalán, nem voltam jelen a misén. Én azért mentem, hogy imádkozzak, hogy nyilvánvalóvá, tudjam meg, hogy mit kell tennem, hogy váljon ez nyilvánvalóvá. És ott imádkoztam a rózsafűzért, 18 éves érettségi előtt, és egyszer csak, mintha a misét bekapcsolták volna, vagy felhangosították volna. Nem hallottam addig belőle semmit, nem figyeltem oda arra, de akkor, mint amikor a rádión egyszer csak az adás úgy zörög, és akkor kitisztul, és odafigyelsz. És emlékszem azokra a szavakra, aztán ezt is választottam, vagy ez lett a primíciás jelmondatom. Emlékszem arra is, hogy ki misézett, Mentes Ferenc apától misézett, és belehallottam akkor a misébe, az evangéliumot olvasta, és az volt az evangéliumon, jöjjetek hozzám mindnyájan, az én igám édes, az én terhem könnyű. És akkor elindultak a könnyeim, mert abban a pillanatban számomra nyilvánvalóvá vált, hogy ez a válasz. Tehát, hogy megvan a válasz. Erre vártam, itt most velem megtörtént az, amit kértem, és innentől nincs kérdés. Tehát akkor most úgy éltem azt meg, és mai napig is igyekszem úgy megélni, hogy igen, ez nem csak nekem volt egy ilyen gyerekkori vágyam, vagy olyan szép volt az a plébánia, meg olyan kedves volt Berci atya, hanem ez a szívemben is ez van, és az Isten is ezt akarja.
Akkor beszéljünk egy picit a teológiai évekről. Hogyan emlékszel vissza rám, hol végezted a teológiát?
Végtelen hála van bennem, mert nagyon, csak nagyon szép emlékeim vannak. Budapesten tanulhattam. Annak idején nagyon sokan, vagy sokan voltunk. Várdi egyházmegye szintjén több mint 20-an voltunk papnövendékek, és templi püspök néhányunkat külföldre is küldött tanulni, többek között Budapestre. És az a másik olyan hely, amit soha, soha, soha nem fogok elfelejteni, és mindig annyira hálásan gondolok vissza. Már ma megszépültek az emlékek a legszigorúbb professzorokkal, meg a rengeteg tanulással. Emlékszem egy este, akkor hogy meg is fogalmaztam, amíg Kuzmán Istvánnal laktunk egy szobában, jó, én befejeztem. Tanultunk metafizikát, és elindult az orrom, például István készé, most már orvérzésig tanultam, ennyi volt, lefekszem, nem érdekel, megbukok. Szóval rengeteget kellett tanulni, tényleg nagyon-nagyon sokat Budapestre, ez volt az egyik jellemző, de azon kívül a magyar főváros, most felfelé lépkedek a lépcsőről, a magyar főváros, a magyar egyház, és akkor a csúcsra eljutok most, bírópüspök úr személye, egy olyan ajándék volt számomra, egy olyan meghatározó élmény, ami engem ott kódoltak. Tehát amiket én ott láttam, amiket ott tapasztaltam, amiket ott normalitásnak éltem meg, én azokat csinálom. Tehát ott kódoltak. Ott faragtak ki. És nem is faragtak, mert ez nagyon rossz szó, illetve ott, hanem inkább azon, ott mutattak egy mintát, és én, mint a mágnesre, én arra rátapadtam. És én azt látom mai napig is járható útnak, azt a lelkipásztorkodást, azokat az attitűdöket, amiket én ezekben láttam. Tehát tényleg a Magyarországon, a Magyar Egyházban, és bírópüspökben, aki a rektorunk volt abban az időben.
Mi volt a kedvenc tantárgyad?
Nagyon nehezen tudok erre a kérdésre válaszolni. Kicsit mentek a nyelvek, vagy úgyhogy csodálkoztam magamon, hogy Héberből milyen jó jegyeim voltak, hogy a többiek is úgy morogtak rám, hogy ezt mégis honnan szedted így össze. Azon kívül tényleg a filozófiával sem volt bajom, Bolberit professzornál is. Én úgy nagyon jól éreztem magam, tehát kellett tanulni, de valahogy mindig olyan sikerélmény volt. A biblikumra is, ha visszagondolok, ott is volt olyan kollégánk, szegény gyomorfekét kapott, annyit kellett tanulni a szigorlatokra, de akkor úgy rosszul esett, ha mit tudom, én valamiből 4-est kaptam, 9-es, 8-ast, de ma már úgy mosolyok el önmagammal, hogy milyen puta voltam, dehogy számít az. És amiből aztán szakdolgozatot írtam, talán mondhatnám, hogy az volt az egyik kedvencem, a filozófia történet. Az nagyon tetszett nekem, hogy hogyan alakul az emberi gondolkodás, meg hogyan jut el az ember utakra, szellemileg, vagy éppen zsákutcákba. És nagyon szeretem a dogmatikát is, Fila professzort, rendkívül. Az egy akkora egyéniség volt. Szintén, hogy nem tudtunk nem figyelni, nem tudtunk nem vele együtt gondolkodni. De török professzor, egyháztörténet, szintén nagyon-nagyon egyszerűen gondolok, mindegyikre vissza. De talán igen, a filozófia történet, az abból írtam a szakdolgozatot is, az úgy bevonzott Rókai professzornak a személyisége, és a dogmatikán pedig Fila Bélának az egyénisége. Ezek voltak azok, amiket úgy nagyon őrzök magamban ma is, vagy amiket igen, nagyon szívesen elevenítek fel magamban.
Közeledik akkor a diakonus szentelés? És a papszentelés, hogyan készültél?
Rendkívüli módon, úgymond, mert hogy Budapestről kiküldtek bennünket nyelveket tanulni, vagyis nyelvet, mindenkinek kellett nyelvet tanulni, én németet tanultam, és akkor gondoskodtak arról, hogy a nyelvterületre mehessünk nyáron, ha akarunk vakációzni. Egyházi berkekben is megismerkedtem a Heiligenkreuzi Cistercit a kolostorral, illetve ott a szerzetesekkel. És annyira megérintett az ő vonaluk, az ő életük, hogy nagyon komolyan elkezdtem a szerzetességet szemlélni. Egészen odáig, még nem 5. éven azt mondtam, hogy éreztem, hogy én nagyon-nagyon jól akarom a papságot csinálni, nagyon-nagyon komolyan szeretném venni, és lehet, hogy szerzetes kell legyek, vagy lehet, hogy erre hív az Isten. Nagyon megérintett. És akkor az történt, hogy én megszakítottam a És a tanulmányomat befejeztem, de a diakonusszentelést nem kértem. Elmentem megnézni, hogy ott van az én utam, vagy nincs. És nagyon hamar nyilvánvalóvá vált számomra, hogy nincs ott az én utam. És hát most erről nem lesz könnyű megint csak beszélni, de igen, ezeket a szavakat kell használnom, hogy semmivé kell lennie az embernek ahhoz, hogy pap lehessen, és én ott váltam semmivé. Egy mélypontra kerültem, egy teljesen mélypontra. Az egyház megyével ugye megszakítottam a kapcsolatot, elmentem szerzetesnek, a tanulmányaimmal kész voltam, a szerzetesek ugye láttam, hogy nem az én utam. És ott a semmiben voltam, tehát semmivé váltam. Senki. És a levegőben volt, és úgy éltem meg azokat a heteket, hogy én most zuhanok a semmibe. Tehát, hogy nincs semmi. Kész van. És akkor Fodor atya volt az, aki találkoztam, hát elmentem a hétköznapi szentmisékre, rengeteget cigarettáztam akkor, elmentem a hétköznapi szentmisékre, és egy hétköznapi szentmisé után mentem haza. De bennem egyetlen dolog volt, hogy nincs kész, semmi. Valamit újat kell látnom, újat kell keresnem, én ezt teljesen, ez nem. És akkor a Fodor atya egy ilyen esti szentmisé után, gondolom látta rajtam. És akkor azt mondja, hogy miért vagy ilyen bánatos, hát kérd a diakonus szentelésed, neked van hivatásod, nincs semmi gond. És hát akkor az olyan volt, mint amikor felkapcsolják a villanyt egy nagy sötétségbe. Te jó Isten, itt van minden, és én eddig nem láttam semmit, vagy én egy ilyen sötétségbe kerültem. És akkor azt mondtam, hogy te jó ég, hát heuréka, hogy nem gondoltál erre, mi történt veled? De ma már értem, ma már tudom, hogy tényleg semmivé kell az ember legyen ahhoz, hogy papá lehessen.
Kedves hallgatóink, a Pék Sándor atyával készült tanúságtétel interjú következő részét jövő héten ugyanebben az időben hallhatják itt a Mária Rádióban.
A pap vasárnap esti imája. Uram, ma este egyedül vagyok. A templomban lassan erült a zaj, mindenki hazatért. Én is hazajöttem egyedül. Íme előtted állok, Uram, egyedül. Terhes a csönd, és nehéz a magány. A testem éppen olyan, mint másé, két kezem van a kemény munkára, s a szívem szeretet után vágyik. De én mindezt neked adtam, mert szükséged volt rám. Mindent neked adtam, de ma minden nehéz. Nehéz neked megőrizni a testet, amely ma más testnek kínálná fel magát. Nehéz mindenkit szeretni, és önmagamnak senkit meg nem tartani. Nehéz melegen megfogni egy kezet anélkül, hogy azt önmagamnak örökre megtartanám. Nehéz belébreszteni a szeretetet, és mégis teljesen csak a tiéd maradni. Nehéz mindenkinek mindene lenni, és önmagam számára csak semmi és senki. Nehéz olyannak lenni, mint a többiek, és a többiek közt mégis más maradni. Nehéz mindig csak adni, és soha nem kapni senkitől semmit. Nehéz mindig máshoz közeledni, ha nem közeledik felém soha senki. Nehéz mindig mások bűnét, terhét hordani, amikor nemet mondani nem szabad soha. Nehéz örökké mások titkát őrizni, ha a magunkét nem oszthatjuk meg soha senkivel. Nehéz mindig mást bátorítani, segíteni, ha mi magunk soha nem lassíthatjuk le a lépteinket. Nehéz mindig a gyöngéket támogatni, ha önmagunk senki vállára nem támaszkodhatunk. Nehéz egyedül lenni. Egyedül mindenki előtt. Egyedül a világ színe előtt. A szenvedés előtt, a halál előtt és a bűn előtt. Nem vagy egyedül, fiam. Én veled vagyok. Mert én te vagyok. Szükségem volt a te emberségedre, hogy megtestesülésemet és megváltásomat tovább folytathassam. Öröktől fogva választottalak, mert szükségem van rád. Szükségem van a kezedre, hogy továbbra is áldhassak. Szükségem van az ajkadra, hogy tanításomat hirdethessem. Szükségem van a testedre, hogy szenvedjek továbbra is. Szükségem van a szívedre, hogy szerethessek továbbra is. Szükségem van rád. Maradj velem, fiam. Előtted állok, íme uram. Íme a testem. Íme a szívem, íme a lelkem. Tégy elég naggyá, hogy felérjek a világ magasáig. Erőssé, hogy terhét bizton hordozhassam. Tisztává, hogy ölelhessem annélkül, hogy lekötném önmagamnak. Tégy találkozások helyévé. De csak átmenetileg. Vége láthatatlan úttá, amelyen senki meg nem áll, hol emberit nem talál, s feléd siet tovább. Uram, ma este, amikor már minden csöndes, és csak a szívemben érzem a magány keserű marását, amikor az emberek gondja emészti lelkemet, és én képtelen vagyok kielégíteni őket, amikor az egész világ nyomorúsága és bűne nehezedik a vállamra teljes súlyával. Újra igent mondok neked, nem könnyű kacagással, hanem csöndes, alázatos, tudatos elhatározással. Színed előtt egyedül, uram, a békés esti csöndben. Amen.